Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr e mai vasárnap délelőtti órán, és üzenni szeretne nekünk azzal az igével, amelyet írva találunk Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében a 4. rész 11-től 16-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből a 4. rész 11. versétől olvasom a 16. versig. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket ides tovahánya hab és hajt a tanításnak akármilyen szele, az embereknek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való családság által, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Akiből az egész test széprenddel egyberakadtatván és egybeszerkesztetvén, az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Eddig Istennek írott igéje. Érdekes testvéreim, ha visszanézünk az apostoli leveleknek és egyáltalán az új szövetségnek a tükrében a kereszténység kezdeteire, már azt a kort is, magukat az apostolokot is foglalkoztatta a gyülekezetek egységének a kérdése. Hogy miért? Azért, mert ők ismerték azt a tanítást, amelyet azóta már hitrendszerbe is foglaltak, ami elődeink, az apostoli atyák, a nagy tanítóink és később a reformátorok. Mert a gyülekezet egységében, vagy így is mondhatnám, hogy az egyháznak az egységében ábrázolódik ki a Krisztus egysége. Én magam lelkipásztorként nem egyszer szembe találom magam régi érv, mikor visszamutogatnak néhány száz évvel ezelőtti történésekre, hogy egyik felekezet miért háborúzott a másikkal, meg a keresztények miért viseltek keresztes háborút, mintha én most ezért hibás lennénk. De hát kinek tegyék fel ezeket a kérdéseket, ha nem a mindenkori Isten szolgáknak, amiért volt. És válaszolni kell érvényesen ezekre, hiszen foglalkoztatja az embereket, az egyház, inkább így mondanám, az apostoli korból, de ez ránk most érvényes, a gyülekezetek egységének a kérdése. Mert nagyon fontos testvéreim az egyéni megtérés, a személyes élmény. Hogy az ember döntésre jusson, és azt mondja, hogy én a Krisztus útját akarom járni. A kegyelemnek a fölismerése a mindennapokban, az életünkben. De a nagy kérdés a személyes megtérésen túl, hogy én a nekem adott kegyelmi ajándékokkal hogyan tudom munkálni, segíteni a Krisztus test egységét, amely aztán kívánatossá lesz a kívül lévők számára, hogy ők maguk is kívánkozzanak a gyülekezetbe, a Krisztus népébe. Mai nyelven fogalmazva, az egyház, a gyülekezet egy olyan közösséget képezzen, amely a világ alternatívája lehet, ahová az emberek a lélek nyugalmáért, a békességéért, a reménység szavaiért, vagy egyszerűen csak a csendért oda menjenek. Mert fontos. Péter apostol úgy beszél a keresztények egységéről, vagy a gyülekezet egységéről, mint egy házról. Azt mondja, hogy ti magatok is, mint lelki kövek, épüljetek fel szent házzá. A hívőkről pedig úgy beszél, mint akik a lélek kövei egy épületben, ahogy van ugye építő elemként, akkor még kőből építkeztek, azt is mondhatnám, hogy a lélek téglái. Épüljetek fel egy egységes házzá. Péter apostol ezt a képet használja, a háznak a képét, amelyiknek azt mondja, hogy az alapköve és a záróköve Jézus Krisztus. Csak aki ezt felismeri, az örvendezni tud, aki pedig megbotránkozik ezen az igazságon, ő mondja, botránkozás kövévé lesz ez sokak számára, és ezt látjuk is a világban, hogy a Krisztus evangéliuma és annak igazsága hányszor volt, és elmondom testvéreim, még hányszor lesz botrány ebben a világban, mert aki arra rázuhan, összetöri magát. Nagyon érdekes ez a kép, hiszen Péter apostol úgy használja ezt a képet, hogy egyszerre építmény és bent lévő lelki ajándékokkal rendelkező egyén az Isten népéhez, a Krisztus népéhez tartozó megtért keresztény élet. Egyszerre képezi azt a védőfalat, amelyen belül ő maga is otthon van. Pál apostol pedig, ahogy hallottuk az efézusi levélben, egy teljesen más képet használ. Ugye már az ókori atyák, az apostolok is törekedtek arra, hogy valami képpel leírják a gyülekezetet. Nos, Pál apostol pedig úgy beszél a Krisztus gyülekezetéről és annak egységéről, és benne a keresztény emberről, a megtért keresztény emberről, mint egy fejlődő testről, ahol a fej az Jézus Krisztus, vagyis aki gondolkodik, aki kiadja a parancsokat, tudjuk ma biológiailag le lehet írni, hogy ez így van, amit az agyon kitalál, jobb kezemet kinyújtom, csak olyan gyorsan megy, hogy nem veszük észre. Ezért van, ha megsérül valahol egy ilyen, hiába épek az idegek, meg bármi más nem működik. A test. Azt mondja, a fej Jézus Krisztus, és ti vagytok a tagok. De nem elég ez, nagyon érdekes Pál apostol ezt, egy fejlődéssel írja le, ahogy azt mondja, hogy az újjászület, illetve a születéstől az embernek van egy fejlődési szakasza. Először még rászorul más a csecsemő, még akármit meg sem ehet. Ezért mondja egy másik helyen, hogy tejjel táplál tejnek, ételével tápláltalak titeket, mert még nem vagytok megérve az erős elederre. Kis csecsemőnek hiába adják oda a legdrágább ételt is, neki nem étel, neki másra van szüksége. A csecsemőként hitben járó emberre, embernek másfajta elederre van szüksége, mint aztán később. És azt mondja Pál apostol, hogy rég baj, efézusi híveim, és ti keresztjének, hogyha benne maradtok a csecsemő kereszténységbe, ha nincs fejlődés az életetekbe. Ha elég az embernek annyi, hogy egyszer megtértem, és ezzel el van intézve az egész keresztény élet. Nem. Azt mondja, hogy el kell jutni a csecsemőkortól, így mondja Pál apostol, az érett férfiúságra. Amikor az ember már tud gondolkodni, amikor a döntéseiért felelősséget tud vállalni, és amiért, amikor, mint az édesapa a gyermekét kézen tudja fogni, elesik, föl tudja emelni, a nálánál hitben gyengébbet. Na ez a keresztény élet, a keresztény életnek a perspektívája, és azt mondja, hogy egy gyülekezet is átmegy ezeken a lelki fejlődési fázisokon. A csecsemőkortól az érettkorig. És nem lehet megsporolni. Be kell valami, néha rászorulunk a másiknak a segítségére. Minden nap rászorulunk az Isten kegyelmére. A Krisztusban nekünk adott megtérő új élet lehetőségében. Az egyház egysége, bármilyen furcsa, a szolgálatok különbözőségéből fakad. Az egység az nem egyneműséget jelent, hogy ugyanaz történik, ahogy hát attól vagyunk szépek, hogy egy testnek sok tagja van, és mindegyik különböző funkcióval rendelkezik. És ha egyetlen tag hiányzik, akár csak egyetlen kicsi, egy új perec hiányzik az embernek a testéből, már csonka. Ezért van szükség arra, hogy sokan, sokfélék ott legyenek, de ugyan annak a fejének a parancsait, a Krisztus parancsait teljesítsék, és ebben járjanak. baj az, hogy különbözőség van a gyülekezetben. Sőt, így van ez rendjén. Hiszen néhány szolgálati területet felsorol itt az apostol, azt mondja, hogy vannak, akiknek az apostoli szolgálat, másoknak a prófétai, az evangélista szolgálat jutott, és vannak, akiket pedig pásztorokul és tanítókul rendelt az élet Krisztusa, mert ezt a kegyelmi ajándékot adta nekik. De ez az egész, és ami ezen túl van, ami még nincs benne az apostoli levélben, mind-mind a főnek, a Krisztusnak az egységét szolgálja. És az egyház olyan, mint aki engedelmeskedik a főnek, Jézus Krisztusnak, hiszen a testnek a cselekedeteiben ábrázolódik ki a láthatatlan, de mégiscsak a fejben megszülető gondolat. Gondoljatok bele, testvéreim, mennyi gyönyörűség fakadt az élet különböző területein, az építészettől, a képzőművészeten, keresztül egészen az irodalomig. Ami akkor jött ki és vált nyilvánvalóvá, amikor le lehetett írni, hogy egyik legszebb példánk nekünk a magyar kultúrtörténetben Radnóti Miklós nagy költőnknek, azaz elveszett, vagy majdnem elveszett füzete, amelyben a lágerben írja az utolsó verseit, amelyet vele együtt el is temettek. Ha nem fedezik fel, ha nem exhumálják, soha nem kerül ez a drága kincs a kezeink közé. Tudjátok, amit bent megszületik, mindaz a gyönyörűség, a láthatatlan gyönyörűség testet ölt kívül. A Krisztus gyönyörűsége bennetek, testvéreim, akik benne éltek a Krisztus egyházában, válik láthatóvá a világ számára. És úgy éljetek, úgy járjatok, úgy szóljatok, hogy a világ, a pogány világ aszerint ítél. Mert a testnek a cselekedetei, azok nem leválaszthatók a fejről, a gondolkodásról. Valami nincs rendben, hogyha a jó gondolatok, az élet impulzusai nem mennek át a testben a végtagok felé. Sőt, azt mondja, hogy ne csak tagjai legyetek ennek a testnek, hanem élő tagjai. Emlékszem, a szülőfalumban gyerekként mindig csodáltam, volt egy ember, akinek az egyik végtagja gyerek volt a második világháború végén, és ilyen háborúban elveszített gránátokkal játszottak, és a kezét elvitte az egyik kezét, egy ilyen gránát. És ilyen bénák voltak az ujjai, és gyerekként ugye mindig csodáltuk, hát nekünk az egy maga háború is egy idegen világ volt, Istennek hála akkor már. De mindig csodáltuk ennek a bácsinak a kifényesedett kezét, aminek hát a tenyerének felét elvitte a gránát még gyermekként. És hát ő azért észrevette, hogy ugye a gyermek nem tudja sokáig leplezni ezt a kíváncsiságát, és azt mondotta, hogy csodáljátok, de tudjátok, hogy hányszor nekem ez a bénaság akadály. Mert a fejem tudja, hogy mit kellene csinálni, de a kezem már nem tud úgy engedelmeskedni neki. Ezt jelenti, élő tagjai legyetek a Krisztus közösségének. A halott tagok, azok néha tudnák, hogy mit kell csinálni. Nem a számok érdekesek az egyházban, hanem az élet. Az, hogy élő tagjai a Krisztus közösségének, azok, akik oda tartoznak. Az evangélium megértése és elfogadása az a kezdet. És ezzel kell szolgálni, ami a miénk, mert különféle lelki ajándékok adatnak, és ezzel kell szolgálnunk a gyülekezetben, az apostolságnak ajándéka, ugye az apostoli tanítás, bár Krisztus csak az első nemzedékben választott ki magának apostolokat, egészen Pál apostollal a 13-kal bezáróan, de a szolgálatot áthagyományozta, mert ez az apostoli szolgálat a gyülekezet gyarapodására nézett. Hogy sokan megtérjenek, és az evangéliumnak a gyönyörűsége sokaknak beépüljön az életébe, és megértsék azt, hogy az Isten fia, aki eljött a világra, és aki odaáldozta magát a Golgotai kereszten, értük. Ahogy nem olyan rég mondtam, klasszikus hitvallásunkat idézve, érettünk, miattunk és helyettünk adta oda magát a Golgotai kereszten. És ebben van nekünk az új életünk, az örök élet. A második a prófétai szolgálat. Mert Isten, mikor elhozza Krisztusban az újat, azzal nem veti el a prófétai lelkületet. Sőt, éppen azt bizonyítja, hogy a teremtés kezdetétől fogva ura ennek a világnak, hogy a prófétai szolgálat Krisztus világba jövetele után is folytatódik. Mert ez a prófétai szolgálat, ahogy az Ószövetségben oly sokszor olvasuk, a bűnbánatra és a megtérésre hívó szolgálat. És Jézus Krisztus világba lépésével nem megszüntette, hanem kiteljesítette az ő öröktől fogva való kijelentését. Szükség van ma is a prófétai szóra, hogy emberek meglássák a bűneiket, megbánják azt, és megtérjenek. Olyan jó lenne ezeket az egyenes tanításokat meghallani és követni. És a harmadik, amiről beszél, az a pásztori és a tanítói szolgálat, amelyik valószínűleg abban a korban a gyülekezet jó rendjére, a belső rendre, az egységre vigyázott, hogy a tiszta élet megmaradjon a gyülekezeten belül, a hitelesség. Mert testvéreim, ha az Isten népén belül ugyanazok az erkölcsök uralkodnak, mint ami kint van a világban, mitől lesz vonzó az Isten népe? Ha az Isten gyermekei nem tisztábbak, mint a világ gyermekei, ki kívánkozik oda? Szükség van erre a szolgálatra, erre az életre. És ezek a szolgálatok ma is itt vannak, és ahol élnek ezek a szolgálatok, ott a gyülekezetek fejlődnek, ugye a csecsemőkortól mennek az érett férfiúság felé. És ebben munkálják a Krisztus népének egységét. Ugyanis testvéreim, nagy veszély fenyegeti az embert, és nagy veszély fenyegeti ma a nyugati világban a keresztény egyházakat is. Azért, mert elfelejtünk újra és újra éberen nézni a Krisztus igazságára, és visszaigazítani, reformálni az életünket a Krisztus igazságához. És ahol ez az állandó figyelés elvesz, ott a világ sodorja magával a Krisztus tanítását. Pál apostol gyönyörű képet használ, ami a korabeli mediterrán világban ismerős volt, azt mondja, hogy olyan ez, amikor jön a szél a hajóra és lecsap. És ide-oda hajtja a szelet, ugye vitorlás hajókkal jártak, és ha nincsen ott egy jó kormányos, aki hitben érett, akkor az az élet eltéved. És testvéreim, ma jönnek a nagy megváltó ideológiák keletről és nyugatról, itt vannak a nagy lelki kínálatok, és sokan azt mondják, hogy mi ez a Krisztus kínálata, meg a Szentírás, mikor az önmegvalósításnak mennyi fajtája van, filozófiák és életgyakorlatok. Ismerjük, ma is így van, de a régi hajósok mindig egy biztos ponthoz igazították a kormányzást, és ez a biztos pont a csillagok állása volt. A csillag. Tudjátok, miért van a református templom tornyokon csillag? Hogy jelezze, igazítsd oda az életedet. Menj oda, ahol a csillag ragyog. És meg fogod látni, az egy biztos pont. És hogyha ahhoz igazítod az utadat, az életutadat, akkor kikötsz a parton. A kiskorúak nem ismerik az irányt. Ahhoz nagykorúnak kell lenni, gyermekre nem bíztak sohasem hajót, hanem mindig tapasztalt kapitányokra. Igazítsátok az életeteket a csillaghoz, a hajnal csillaghoz, Jézus Krisztushoz. És akkor biztosan révbe él az életetek. Testvéreim, sokféle szolgálat van, és mikor a gyülekezetekre nézünk, akár a saját gyülekezetünkre is, és sokféle szolgálatot, de sokféle ki nem használt szolgálati lehetőséget is meglátunk benne. Mindig fontos. És mindenki úgy nézzen önmagára, hogy azzal, amit tesz az egyházban, amit tesz a gyülekezetben, vajon a Krisztus test egységét munkálja-e? És ha igen, akkor jó az irány. Kívánom azt, hogy ige szóljon, és életté legyen bennetek. Ne csak életté, az örök élet szavává és reménységévé. Amen. Dicsértessél, Szent Háromság Istenünk, fent a magas mennyekben azért, amit ajándékba adtál nekünk ma te igédet, melyben kijelented akaratodat, az a gyülekezet, a megszenteltek közössége, amely az ő fejétől, a megváltó Úr Jézus Krisztustól vett parancsolatok szerint él és cselekszik. És azok az emberek boldogok és teljesítik ki életükben az örökkévaló igét, akik lelkiházzá fel tudnak növekedni maguk is lelki kövek révén, beépülni a Krisztus közösségébe. Olyan jó nekünk mindig együtt lenni, mikor egymással lehetünk szent jelenlétedben, olyan jó nekünk szent ünnepeden, elválasztott napodon, a megszentelődésben együtt lenni a csendben, és valami mást hallani, mint amit a világ mond nekünk. Imádkozunk sok-sok életért, hogy megtérjen, itt lévőkért és otthon maradott szeretteinkért. És imádkozunk, hogy azok, akiket megérintett már az evangélium, a csecsemőkorból lassan induljanak el a hitbeli növekedésnek az útján, hogy eljussanak majd az érett korra, amikor maguk is támaszai lehetnek azoknak, akik kérdeznek tőlük, akik talán éppen rájuk támaszkodhatnak a lélek kétségében. Sok ilyen életet ad nekünk családokban, édesanyákat, édesapákat, nagymamákat, akik oly sokszor adták át drága ajándékodat, talán a második, harmadik nemzedéknek is. Köszönjük azt, hogy most így lehetünk együtt, mint akik reménységet kaptunk arra nézve, hogy bár sokfélék vagyunk, de a nekünk adott kegyelmi ajándékkal rejád nézve mégis tudunk akaratod szerint jót cselekedve dicsőséget szerezni nevednek. Légy velünk, légy betegeinkkel, özvegyekkel, árvákkal, lelki nehézségben lévő testvéreinkkel, légy azokkal, akiknek a mindennapok felkelése is fájdalmat okoz, a testnek a fájdalma mélyen benne van, és naponta emlékezteti őket az elesettségre, de légy a fiatal családokkal, akik valahol most nyaralnak, baj ne érjen senkit. Jöjjenek vissza közénk egészségben és békességben, légy szeretteinkkel közel és távol lévőkkel. Most különösen tesszük egy családnak fájdalmát, közeli gyászát eléd. Ők, akik hallották a vigasztalás szavát, szerettük koporsója mellett állva, hadd hallják most is. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Az örök élet reménységét ad nekik, szívüket vigasztalt az igével, fiad Jézus Krisztus által. És készíts bennünket arra az örömre, amikor eléd állhatunk egy új élettel, hogy megáld, megszenteld és elválaszd magadnak fiad vére hullásával. Hallgasd meg, amit csöndben eléd teszünk, és fogadd el fiadért Jézus Krisztusért. Amen.